Sziasztok! Ez itt a Mai Mami, a Kismamák és Friss Anyukák podcast csatornája. Minden adásban egy-egy szakértővel beszélgetek olyan kérdésekről, amelyek sokunkban felmerülnek, mégis nehezen találjuk a választ a végtelen és gyakran ellentmondásokkal teli információtengerben. Tudj meg mindent az anyaságról és a babagondozásról, amit érdemes, ami megkönnyíti a mindennapjaidat. Rényi Júlia vagyok, egy mai mami.
Ebben az epizódban a sokunk életét meghatározó alvásról, altatásról fogunk beszélgetni. A mai szakértő Dobiné Olaszpap Nóra, a Válaszkészülők Egyesületének elnöke. Nóri három gyermekes édesanya, aki számos területen támogatja a babákat és szüleiket, mint a várandósággal és a szüléssel kapcsolatos lelki kérdések, vagy később a nevelési tanácsadás. Azt gondoltam, hogy mesélek neked egy minimálisat a saját alvási, altatási történetről így bevezetésképpen. Annyira szeretek aludni, hogy amikor terhes voltam a kisfiammal, akkor 100%-ig meg voltam róla győződve, hogy biztos, hogy jó alvó lesz, mert hogyha nem, azt én effektíve nem bírom ki. És miután megszületett, akkor volt egy kis ilyen beetető időszak a részéről, mert hogy mondjuk az első két hétben tök jól aludt, és aztán jöttek-mentek nehezebb időszakok, de amire nagyon emlékszem, hogy 4 hónapos korában annyira keveset aludt, vagy annyira elromlott az alvása, ha fogalmazhatok így, hogy még az ideggyógyászatra is elvittem. Én úgy éreztem, hogy ez nem lehet, ez nem normális. Erről kérdeznélek először, hogy honnan lehet arról tájékozódni, hogy mikor, mennyi alvásra van szüksége a babának, hogy átlagban hányszor szoktak felkelni a babák, egyáltalán van-e ilyen statisztika?
Hát igen, ez jó kérdés, ez sokakat foglalkoztat, mert ez egy ilyen biztonsági kapaszkodót nyújtana a szülők részére, hogy akkor megvan adva egy átlagadat, és akkor megnézzük, hogy abban így benne van-e a baba, és hogyha hozzávetőlegesen igen, akkor biztos minden rendben van, akkor már csak idézőjelben csak azzal kéne foglalkozni, hogy akkor mégis miért nem tudjuk kipihenni magunkat. De hogy én azt gondolom, hogy azért a kisbabáknak a nagy része nem olvassa ezt a nagy könyvet, amiben ezeket a statisztikákat és átlagokat belevették, de amúgy igen, létezik, csak nagyon ijesztővé tud az válni, amikor kiderül, hogy az én babám az például így a közelében nincsen annak, de el tudom mondani, hogy mondjuk ilyen 3 hónapos korig azt szokták mondani, hogy ilyen napi 14-17 óra összesen, tehát az egész 24 órát figyelembe véve, amennyit alszik. 4-től 11 hónapos korig szokták mondani a 12-15 órát, 1-2 éves korban a 11-14 órát, 2-3 éves korban a 11-12-t, és olyan 3-6 éves korra a 10-12-t. Uh-huh. Hát van, akinek segítem úgy azt, hogyha elkezdi összeszámolgatni, hogy mennyit aludt a babája, és hogyha összesen kb-ra kijön, úgy hozzávetőlegesen ebbe az átlagba beletartozóan, akkor ez ő viszonylag megnyugtató. Csak hogy amikor azt olvassa az ember, hogy egy kisbaba alszik 14-17 órát a 24-ből, akkor az ilyen nagyon-nagyon jól hangzik, hogy akkor egy csomó mindent lehet mellette csinálni, akár pihenni, megvégezni a dolgokat, csak az nincs benne, hogy ezt hány részletekbe szokták véghez vinni, és hogy mennyire eltérő egy kisbabának az alvás ciklusa a miénkhez képest, tehát konkrétan a fele. Uh-huh. És azért ez nagyban meg szokta határozni a szülőknek az idegállapotától elkezdve mindent, még a fizikálisat is, hiszen arra mondjuk nem vagyunk felkészülve, hogy például nálunk ez volt az első gyerekkel, én teljesen nem értettem, hogy ez mi, amikor azt mondták, hogy egy újszülött eszik, alszik, és az én kisfiam az első pillanattól kezdve, amúgy végestelen végig, 3x30 percet aludt napközben, és éjszaka is nagyon-nagyon sokat ébredt. És én nagyon meg voltam ijedve, hogy biztos valami baj van, hiszen azt mondták, hogy gyakorlatilag a napot átelúszta is, és nem ez történik. De hogy kiderült, hogy hát igen, nekik egy alvásciklus az ez a 30-45 perc körülbelül, ugye amilyenki a felnőtteké az 90 perc, és hogy pont amikor én mondjuk a mély fázisba kerülnék az alvásciklusának, akkor ő pont fel fog ébredni. Szóval azért ez egy fontos információ, hogy oké, hogy alszanak, de sűrű, viszonylag sűrű ébredéssel. Az is nagyon fontos, hogy nagyon nagy egyéni eltérések vannak a babák közt ebben. Tehát, hogy van, aki tényleg olyan típus, aki képes hosszabban aludni, van, aki olyan, mint az én fiam volt, hogy nagyon sűrűn ébred, de ennek ellenére hozzájut a megfelelő alvásmennyiséghez. Szóval, hogy így a számokon túl azért jó, hogyha tudjuk figyelni azt, hogy a babán közben, hogy hogyan van, hogyan fejlődik, minden rendben van ezen a téren összességében.
Tehát idézőjelben az nagyon extrém esetben tud csak megtörténni, hogy azért nem pihenni ki magát a baba, mert túl sokszor ébredt, mert igazából nem az a mérvadó, hanem az, hogy összesen mennyi időt töltött alvással.
Így van, így van.
Uh-huh. És mikor kezd el ez az alvás ciklus kitolódni a felnőtt 90 perces irányába?
Hát az, ha ezt valaki most várandósan hallgatja, vagy kisbabásként hallgatja, akkor aki nem lenne, ez jó. Nagyon-nagyon sokkolónak tűnik, főleg, hogyha valaki pont benne van a sűrűjében, és nagyon-nagyon sokat éjszakáznak. Hát valójában ugye, tehát amikor azt mondjuk, hogy egy baba megérett arra, hogy hosszabban aludja, vagy akár átaludja az egész éjszakát, akkor azért az inkább 2-3 éves kor. Ami nem azt jelenti, hogy eddig 2-3 éves koráig folyamatosan ez lesz, hogy akár 30 percenként ébred, és akkor mindenki kinyúlvad a családból, mert azért vannak hullámzóan jobb időszakok is, vagy hát ilyen hosszabban átaludt időszakok, vagy könnyebb altatással járó időszakok, de hogy nagyon fontos azért, hogy minden babának megvan a maga sajátos fejlődési ritmusa és menete, amiben ideális esetben mi csak kísérjük őt, és nem drasztikus vagy direktív nevelésről vagy fejlesztésről van szó optimálisan, és a lehető legideálisabb körülmények között és épidegszálainkat megtartva kísérjük őt el abban a fázisban, amikor magától képessé válik arra, hogy átaludja már az éjszakát. Ugye ebben vannak ilyen nagyon extrém eltérések, mert hogy nagyon sok esetben akár a 6-7-es státuszvizsgálaton elhangzik a kérdés, hogy ugye már átaludsz-e az éjszakán, és hogy nem. Tehát ott sokkot kapnak az anyák általában, hogy úristen, akkor már kéne? Hát biztos azért kérdezik, hogy ez már megtörtént-e, mert már így kéne, hogy legyen. Holott egy 6-7-es baba még nagyon-nagyon messzire van attól, hogy önmagától képessé váljon erre, hiszen még nem érett rá az idegrendszere, még nem jutott el önmagától abba a fázisban. De a 2-3 éves kor az már szinte az akkor, amikor nagyjából eljuthatunk oda, hogy alszunk hosszan éjszaka.
Az, hogy ilyen kérdést kapnak az anyukák, az annak köszönhető, hogy ez egy ilyen régi orvosi gyakorlat, vagy miért nincsenek jobban képben a szakemberek, hogy feltesznek egy ilyen kérdést szegény friss anyukáknak?
Hát igen, ez nagyon jó kérdés. Hát én azt érzem, hogy valahol az 50-es években leragadtunk, meg a Spock-könyvnél leragadtunk, mind alvás, mind nevelés kérdésében. Hála jó Istennek most már, hogy lennének olyan képzések, hogy el lehetne menni egészségügyi dolgozóknak is akár ilyen a szoktatás valódi természetét megismertető képzések, ugye annak is markáns része ott valójában az alvás kérdés is. Én igazából azt gondolom, hogy némi nyitottság és hajlandóság kellene rá, hogy egy picit nyisson az ember, és hát azt mondom, hogy modern, meg korszerű ismeretek, holott a teljesen természetszerű és evolúciós kódolás szerint működnek most is a kisbabák, csak közben jöttek ezek az 50-es évek, amikor akár ugye a szülések is beköltöztek a kórházakba, és jöttek tulajdonképp ilyen, hát most ez így lehet, hogy drasztikusan hangzik, de hogy inkább ilyen eltávolító, egymástól eltávolító és tekintélyelvű nevelés lépett be a képbe, és én nagyon vágyom arra, hogy most egy kicsit azért visszatérjünk ahhoz, ahogy a kisbabák valójában működnek, meg ahogy az anyai ösztönök valójában súgnák, a tanácsokat, a belső hang az sokszor más mond, mint amit amúgy elvárnak, akár egészségügyi dolgozók az anyáktól, és akkor ebből szokott lenni ilyen dilemma. De azért én egyre inkább látom, hogy hál' Istennek vannak olyan szülésznők, csecsemősök, orvosok, gyerekorvosok, akik túllátnak ezeken a Spock-könyvféle tanácsokon.
Azoknak segítsünk, ugye nem véletlenül kértelek téged, hogy beszélgessünk az alvásról, hiszen a Válaszkészülők Egyesületének vagy az elnöke, hogy akik nem tudják, hogy pontosan ez mit jelent, röviden el tudod mondani, hogy mik az alapelvek, ami szerint a válaszkészülők működnek?
Uh-huh. Mindig is ockodtam amúgy a kritériumoktól, és azt gondolom, hogy a gondoskodásban sem jó, hogyha túl nagy szerepet kapnak így alapelvek, vagy hogy mondjam, de nyilván az egyesületi alapszabályba is kellett írni ismérveket, meg megmagyarázni ezt a fogalmat. Szándékosan választottam, vagy választottuk azt, hogy válaszkész nevelés és nem kötődő nevelés, bár ugye ez is egy nagyon elterjedt fogalom, csak egy picit elment egy olyan irányba, mint akár kezdte volna azt sugalni ez a kötődő nevelés, hogy semmi más nem kell hozzá, mint igény szerinti szoktatás, hordozás és együtt alvás. És valamiért elkezdett egy ilyen szál elindulni, hogy hát ha ez a hármas elem kosárka megvan, akkor vagyunk kötődően nevelők. De én meg azt gondolom, hogy ez a három elem tényleg nagyon jó, hogyha tud teret kapni egy családban, de nem mindenkinél működik. Ettől függetlenül, hogyha valakinek nem sikerül, vagy bármi miatt nem a szoktatás, vagy az igény szerinti szoktatás volt például az útjuk, vagy nem vált be a hordozás, mert a baba nagyon szeretett a babakocsiba aludni, mert ilyen is van, vagy egyszerűen nem tudták kivitelezni az együttalvást, azzal sincsen semmi gond, és bizony így is lehet maximálisan, biztonságosan kötődő a gyermek. Ezért inkább mi használtuk ezt a válaszkész gondoskodás kifejezést, ami sokkal inkább lefedi azt, hogy a babával együtt lenni, az egy ilyen nagyon különleges út, tele érzelmekkel, tele színes történésekkel, tele önismereti elemekkel, amiben az érzelmi szabadság nagyon fontos szerepet kap. Én nekem ez a vesszőparipám az egyik, az érzelmi szabadság, amit szerintem nem lehet elég korán elkezdeni beépíteni a családon, vagy elkezdeni megélni, akár már várandósan, de amikor már a baba megszületik, akkor is. Szóval, hogy fontos, hogy a család minden tagja megmutathassa, hogy ő hogyan érzi magát, és hogy ezt senki nem bírálhatja felül, és nem ítélhetjük meg. Ez szerintem nagyon fontos, és nagyban segíti a hozzáállást, hogyha például a babán sír. Nem tudom, hogy ki vagy van vele, de én nagyon sok olyan anyával találkoztam, aki azért nem tudott mit kezdeni a babájának a sírásával, mert ő benne ébresztett fel egy csomó mindent. Akár azt, hogy ő vele annó, amikor ő kis baba volt, akkor vajon kapott-e választ a sírására, vagy sem. Ilyen gombnyomogatóak tudnak lenni a kisbabák, de így a szó szeretetteljes értelmében mondom ezt. És egy válaszkész szemléletű, válaszkészségben cseperedhető baba számára az egy alapvetés lesz, hogy mindenkinek az érzése, az érzelme, az annak van létjogosultsága, és teret kell neki engedni. Tök jó, hogyha meg is tudjuk azt fogalmazni, hogy mit érzünk, és például ez egy nagyon jó minta lesz majd a mostani kisbabának, amikor majd 2-3 meg még idősebb lesz, hogy tudjon mit kezdeni a saját érzelmeivel. Ez az egyik. A másik az, hogy nem mindegy, hogy hogyan kerülünk ki a kisgyermekkorból. Tehát önbizalommal teljen, saját kompetenciánkat érezve, mindig az adott korunknak megfelelő önismerettel rendelkezve, vagy mondjuk tele bizonytalansággal, kételjel, félelemmel, szóval nem mindegy, hogy mit hozunk a belső világunkból, meg a külső világból, hogy ezt egy ilyen végtelenül veszélyes, akárminek gondolom, ahol bármikor bármi beüthet, vagy tisztában vagyok azzal, hogy történhetnek úgymond rossz dolgok, de ettől függetlenül meg tudom állni a helyemet, szóval ez egy nagyon-nagyon-nagyon sokrétű lesz, és ez bizony ott kezdődik el, hogy amikor ő még pici és maga tehetetlennek tűnik, de amúgy végtelenül nagy eszköztára van, ahhoz, hogy maga mellett tudja tartani a róla gondoskodó szüleit, hogy milyen válaszokat adunk az ő jelzéseire. Egyáltalán meghalljuk-e az ő jelzéseit, hogy annak megkérdőjelezhetetlenül teret adunk, hogy ő bármit jelez, vagy szeretném őt... Általában ezek külső tanácsok hatására szoktak megjelenni, hogy próbáljuk meg ezt rendszabályozni, hogy akkor jelezzen, ha ideje van, kevésbé legyen hangos, kevésbé legyen impulzív, szóval, hogy úgy illeszkedjen be úgy a családba, és most ez egy szélsőségesség így hangozva, de hogy illeszkedjen be úgy a családba, hogy a lehető legkisebb vizet zavarja. Ez szintén így az 50-es évek tájáról jövő szemlélet, de amikor válaszkész szemlélettel vagyunk jelen, akkor megengedjük a babánknak, hogy olyan legyen, amilyen. Szokta érni az a kritika ezt a gondoskodási stílust, szemléletet, hogy na, akkor az ilyenekből lesz az, aki majd mindent megenged magának, és nem fogja tudni kontrollálni az érzelmeit, meg nem is tudom, hogy miket szoktak mondani. El lesz kényeztetve, így van, ezzel fogod elrontani, ha mindig felkapkodod, meg minek engedted magad mellé, soha többet nem megy ki az ágyból, stb. És hogy pont ennek az ellenkezőjét tapasztaljuk, mert hogy nem így van. Tehát, hogy a válaszkészség az pont azt jelenti, hogy kellenek a keretek, kellenek a határok, kellenek elvárások is, de mindig csak annyi, amennyi az adott életkornak megfelelő. Tehát én egy újszülöttől hiába akarom elvárni, például, hogy aludja át az éjszakát, vagy nagyon-nagyon könnyedén aludjon el, nem fog neki menni, mert még nem képes rá. De ami az adott fejlődési szinten megjelenik. Nála, mint képesség, azt nyugodtan elvárhatom tőle. De hogy válaszkészen mellette lenni egy babának, az sokkal inkább kísérést jelent az én szememben, egy folyamatos támogató jelenlétet, amiben ott vagyok, mint védőháló, de nem mondom meg neki, hogy milyen legyen. Például most így a jellemére, meg a személyiségére gondolok, hanem teret adunk annak, hogy ő úgy bontakozhasson ki, amilyen beleszületett temperamentumot vagy személyiséget hoz magával. Tényleg ez ilyen nagyon, nagyon széleskörű szemlélet jelent számomra, ez a válaszkészség, és én azt tapasztalom, és azt is gondolom, hogyha így lehetünk jelen egy családban, akkor sokkal könnyebb fellépni egy következő fejlődési fokozatra, hogy adott szinten kielégültek a szükségletek, és itt tényleg szükségletekről beszélek, nem a vágyakról, mert mondjuk egy 3 éves gyerek, aki toporzékol a, nem tudom, vaníliás karikáira boltba, az nem egy szükséglet, ott nyilván teljesen másképp reagálunk, de egy kisbaba sírását nem kérdőjelezzük meg, hanem próbálunk adekvát választ adni rá.
Az jutott még eszembe arról, amit mondtál, hogy talán ez azt is jelenti, hogy az anyai ösztöneinknek, vagy nem csak anyai, a szülői ösztöneinknek is nagyobb teret kell, hogy engedjünk, és nem abba a hibába esni, hogy valamilyen könyvet, vagy szigorú elveket követni, vagy mások tanácsára hallgatni esetlegesen, hanem tényleg, amit érzünk, amit a baba diktál, meg a saját szívünk diktál.
Így van, így van. És hogyha így állunk hozzá, akkor sokkal könnyebb amúgy meghallgatni a babát, és azt figyelembe tartani, hogy tényleg annyira különbözőek vagyunk, és annyira egyéniek, és tök jó elolvasni a könyveket, tök jó meghallgatni a védőnőt, a gyerekorvost, a szomszédnénét, anyósomat, barátnőmet, akárkicsodát, de hogy egyiket se kezeljem alapvetésnek, hanem hogy tudjak szűrni információkat, mert a végeredmény, tehát hogy az lenne a legideálisabb, hogyha mindenki meg tudná találni a saját útját. Mert nincsen egy általános recept, ezt mindig nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy egy gyerek sem úgy működik, hogy bizonyos lépéseket követünk, pontosan, és akkor abból lesz egy ideális gyerek. Tehát, hogy az ő egyénisége az jó esetben nem vész el sehol, hanem teret tud kapni. De hát nyilván ehhez ugye az is szükséges, hogy én is tudjak állni az önismeretnek olyan fokán, hogy nem az lesz rögtön az első gondolatom, mondjuk a hormon háztartásunk is azért ebbe bele tud szólni, de hogy így ne az legyen, hogy mondjuk egy átsét éjszaka után én eldöntöm, hogy na tényleg én rontottam el. Mert egy jó anyának jó gyereke van, aki keveset sír, és a jó anya az azonnal úgy tud reagálni, hogy azonnal csend lesz, de hogy ezek ilyen tévhiteken alapuló gondolatok a fejünkben. És igen, valóban jó lenne, hogyha az anyai kompetencia, vagy a szülői kompetencia érzés az tudna erősödni.
Most annyi jót mondtál, hogy egy ilyen végtelen beszélgetés kialakulhatna ebből, de muszáj az alvásaltatás mederbe tartanom a kérdéseket, úgyhogy akkor arról kérdeznélek, hogy ha kifejezetten az alvás aspektusról beszélünk, akkor vannak-e a válaszkész szülőségnek, most nem kérdezem, hogy alapelvek, mert nem szereted, meg nem is tettem fel jól a kérdést, de hogy hogyan áll egy válaszkész szülő az altatás kérdéséhez, hogyha lehet mondani ilyen általánosságot?
Uh-huh. Hát leginkább rugalmasan, és a kreativitását előtérbe helyezve, mert hogy ennek tényleg csak a kreativitás tud határt szabni, hogy milyen is legyen például egy alvási elrendezés, de talán érdemes abból kiindulni, hogy arról információkat gyűjteni, hogy valójában hogyan működnek a babák alvásügyileg is. Itt gondolok például ugye arra, hogy sokszor ébredeznek. Itt minden fejlődési kornak megvan a maga sajátossága, hogy miért teszi ezt. Ugye egy újszülött babánál még igazából nem is nagyon kérdőjelezi meg senki, ott még viszonylag mindenki elfogadó ez irányba, mert hát igen, sokat kell ennie egy kis babának, tényleg cseresznye nagyságú a gyomra, úgyhogy ez tényleg hamar kiürül, főleg, hogyha anyateljes babáról beszélünk. Ideális esetben ez tud egy alapvetés lenni, hogy a babáknak szüksége van a segítségre az elalváshoz és a visszaalváshoz. Ez nagyon jó, hogyha így bele tud kerülni a fejbe, tehát hogy ez ne legyen egy ilyen sokszerű, ijesztő érzés, hogy úristen nélkülön nem tud elaludni, és akkor most ott állok és dilemmázok, hogy megengedhetem-e neki, meg megengedhetem-e magamnak, hogy úgy aludjon el, hogy segítek neki, vagy tényleg rá kéne venni arra, hogy aludjon el egyedül. Ezek nem szoktak olyan jól elsülni a rá kéne venni dolgok, de erről majd talán egy picit később. beszéljünk, szóval ez egy megkérdőjelezhetetlen tény, hogy egyedül nem tudnak elaludni. Már állítólag van olyan, akinek sikerült már újszülött korban, én nem találkoztam olyan babával, de hogy igen, szóval, hogy a babák nagyon-nagyon nagy részének szüksége van erre a segítségre, ez lehet szoptatás, ez lehet ringatás, lehet simogatás, bármi lehet, de az, hogy egy kisbabának, főleg az első 3 hónapban, amit ugye nyugodtan negyedik trimeszternek is nevezhetünk, a testkontaktus az egy alapvető szükséglet, a túléléshez fontos szükséglet, ez egy tény. De hogy még ettől függetlenül is fog megébredezni. Na most az, hogy együtt aludjunk, vagy külön legyünk, vagy külön aludjunk, ezt megint csak adott családra érdemes szabni. Nagyon-nagyon jó dolog az együttalvás, sokaknak komfortos, nagyon hasznos is, főleg újszülött korban. Ugye az anya légzése, mert általában, tehát hogy úgy biztonságos, hogy valójában nem középen kéne a kisbabának aludni a két szülő közt, hanem úgy, hogy baba, anya, meg az apa. És így az anya légzése abszolút segíti az újszülött babának is a légzését. Csak hát ugye most bejöttek a képbe a légzésfigyelők is, és akkor sokan azért nem választják amúgy az együttalvást, mert hogy együttalvás esetén nem lehet a légzésfigyelőt használni, mert ugye akkor nem csak a baba légzését érzékelni, és nem merik elengedni azt a biztonságérzetet adó dolgot, hogy a légzésfigyelőre támaszkodjanak, holott én azt gondolom, hogy a legjobb idézőjeles eszköz az anyának a teste arra, hogy a baba légzését tudja stimulálni, meg biztonságban tartani, de hát ebben is abszolút eltérőek a vélemények, és az a lényeg, hogy mindenki azt az utat választa, ahol a legnagyobb biztonságérzetet érzi. És én azt gondolom, hogy ez a legjobb alvási elrendezés, ami a család minden tagjának jó. Szóval nem kell minden áron együtt aludni, de azért az esetek többségében legkésőbb a második fél évben meg szoktak szaporodni az együttalvások számai, mert hogy akkor van egy ilyen nagyobb idézőjeles megborulás, amikor akkor szoktam a legtöbb e-mailt kapni, hogy elromlott a gyerek is, meg a alvása is. De még visszatérve az újszülött korra, szóval, hogy ott ez tényleg így természetesnek van véve, hogy akkor sokat ébredezik, meg sokat szeretne szopizni, vagy hát úgy szokták mondani, hogy enni, de ugye a szoptatásról tudjuk, hogy az nem kizárólag a fizikális éhségérzet elnyomása, hanem a komfort szopizással együtt nagyon sok minden más is. Többek között az elalvást is tudja segíteni, már csak a monoton ritmikus szopó mozgás miatt is, és a komfortszoktatás az ugyanannyira fontos, mint az, hogy a pocakja jól lakott, és tudom, hogy elhangzik az, hogy nem szabad hagyni cicin elaludni, mert akkor örökké így fogja akarni, egész nyugodtan belealhat amúgy a szopizásba egy baba, senki nem maradt még úgy abban az állapotában, ki fogja nőni, el fog jönni az az időszak, amikor akár kompromisszumot köthetünk, hogy most már ne így legyen, akár magától hagyja abba, de senki semmi rosszat nem tesz azzal, hogyha hagyja elaludni szopizás közben a babáját, de lehet választani a ringatást is, az a lényeg, hogy megkaphassa a testközelséget. És akkor 3 hónapos kor körül van egy következő fejlődési fázis, ugye letelik ez az úgynevezett negyedik trimeszter, és akkor a babák elkezdenek kifelé fordulni, sokkal jobban elkezdi lekötni a külvilág maga, mindent akar belőle, mindent akar látni, mindent akar érezni, mindent akar elérni, a saját kezecskéjétől elkezdve a kis ágya fölött lévő forgón át, a falevelek zizegésén keresztül mindent szeretne ő, és ez annyira leköti, hogy bizony gyakran azt veszük észre, hogy a nappali szopizások száma például lerövidül, vagy egy szoptatásnak a hossza lerövidül, mert egyszerűen nem ér rá, hogy ő ilyenekkel foglalatoskodjon, viszont cserébe ez beleszólhat az éjszakázásba, hiszen egy inger szegény környezetben viszont igyekezne bepótolni azt a kapcsolódás mennyiséget, amire nappal ő nem ért rá. Tehát, hogy ez egy természetes dolog, hogyha azt tapasztaljuk, hogy 3 hónapos kor körül van egy ilyen változás, és hát ugye ott lesz ez a 6 hónapos kor körüli mumus időszak, tényleg nagyon intenzív ez a második fél év, ott a fogzás, a hozzátáplálás, a mozgásfejlődés, a szeparációs szorongás, és ezek mind még csak egyesével is nagyon sok lenne egy ilyen fejlődő idegrendszernek, meg a szülőknek is, ezeknek a hatásait elviselni, vagy kezelni, és adekvátan válaszolni, hát még így egybe. És onnantól kezdve aztán tényleg az van, hogy, hogy eddig már viszonylag jól aludt, hogy megtaláltuk a jól működő napi rendet, tök jól működtünk együtt, és akkor most rá se ismerek a gyerekre. Állandóan rajtam csüng, ahogy kilépnék az ajtón, mert úgy gondolom, hogy egy pisilés nekem is jár, és csak üvölt, és csak rajtam jó, és csak így van csendben, és éjszaka is hiába vettem magam mellé, még akkor is csak folyamatosan olyan, mintha engem keresne, és nem hinné el, hogy ott vagyok, és akkor itt rengeteg ébredésre lehet számítani. Nyilván most megint elmondom, hogy azért itt lehetnek egyéni eltérések, szóval itt nem riogatni akarok senkit, de az érzőmmel ezt tapasztaljuk, hogy igen, megnehezednek a második fél évben az éjszakai alvások is, de amikor rögzül egy-egy új mozgásfejlődési állomás, például itt főleg a mászás és az állásjárás szokta megborítani az idegrendszer, akkor utána azért szoktak jönni nyugodtabb éjszakák. Ér el fáradni szülőként is, amúgy azt így szeretném kihangsúlyozni, de nem akarom, csak folyamatosan beszélek, és neked meg teret se engedek, bocsánat, hogy új kérdést feltegyél, vagy reagáljál.
Nekem nem kell tér, mert te vagy az érdekesebb a műsorban. Ahogy hallgattalak, egyrészt megnyugtató, hogy a saját élményeim azok normálisak, hogy ez így másokkal is megtörténik. Másrészt biztos tényleg baromi ijesztő annak, aki még előtte van. Tényleg talán az lehet vigasz ebbe a sztoriba, hogy ezek időszakok, és akkor egy-egy ilyen nagyon durva időszak után általában azért jönnek jobb hetek akár, amikor kicsit mindenki többet tud pihenni. Neked is ez a tapasztalatod?
Abszolút, igen, amikor az ember már eléri a végső határait, vagy azt hiszi, hogy elérte, aztán kiderül, hogy lehet még azt húzni egy kicsit, de igen, szoktak jönni jobb időszakok. Amit még szerintem érdemes figyelembe venni, hogy én magam hogyan tudok ebbe a helyzetbe a lehető legjobban benne lenni. Tehát ugye ideális esetben nem szeretném azt kérni a kisbabámtól, vagy a gyerekemtől, hogy mondjon le a természetes szükségleteiről, de nyilván annak sincsen értelme, hogy én meg tönkre menjek ebbe az egészbe. Mondjuk sokaknak szokott az segíteni, ha megtudja, hogy amit tapasztal, az normális. Ez már eleve egy óriási adag terhet levesz az ember válláról, mert sokan tényleg elhiszik, hogy ez ő miatta van, mert lám-lám, újszülött korban nem kellett volna elkapatni, és akkor most csend lenne, és nyugalom, és átaludt éjszakák, holott nem feltétlenül, tehát hogy nem ezen múlik. Amikor én valamit teszek a kisbabámmal, akkor nem ágyazok meg itt hónapokra, évekre előre annak, hogy én most mit rontottam el, vagy csináltam jól. Szóval egy kisbabával való létben mindig az itt és most van. Ezt azért fontos kihangsúlyozni. Hogy őnekik nincs olyan, hogy tegnap mi volt, meg holnap mi lesz, nekik most van. És ez egy óriási tanítás is szerintem, amúgy részükről, amit így érdemes meghallani tőlük, vagy általuk, és így valahogy megpróbálni erre áthangolódni, ami amúgy piszok nehéz. Mert hogy mi folyamatosan azon vagyunk, hogy mi volt a múltban, meg mire készülünk, de az, hogy így a jelen pillanatot megélni, az egyáltalán nem egy egyszerű dolog. Viszont, hogyha próbálunk arra figyelni, hogy a babámnak a most ebben az adott pillanatban jelentkező szükségleteire válaszoljak, és zárjam ki azt, hogy úristen, de most ebből mi lesz, akkor sokkal könnyebb egy empátiával teli megfelelő reakcióval illetnem őt. A másik az, hogy az nekem is bevált annó, most már hál' Istennek alszik mind a három gyerekem, mint a bunda, de hogy amikor éjszakáztam, akkor mindig megpróbáltam felidézni azt a gondolatot, hogy úristen, most rajta, az egész világon nézve még nők milliárdjai ugyanezt teszik, amit én. Próbálják visszaaltatni a gyereket, éjszakáznak, nézik őt, figyelik, fáradtak, stb. És így annyira jó azt érzékelni, hogy ezzel nem vagyok egyedül, még hogyha nem is látom magam mellett azokat a nőket, de hogy tudom, hogy ez még világszinten most ebben a pillanatban még hány nőt érint, azért az így sokkal jobb, tehát hogy így eloszlatja ennek a terhét, mert tudom, hogy ez így normális. Szerintem azért ez is egy fontos aspektus, hogy nem vagyok ezzel egyedül. Már csak ezért is lenne jó, csak ugye most a COVID-helyzet annyira nem teszi lehetővé a személyes kapcsolódásokat, de hogy olyanokkal kapcsolódni, akik hasonló időszakokon mennek keresztül, hasonló gondolkodásúak, az nagyon-nagyon megerősítő tud lenni, úgyhogy én mindenkit szoktam arra buzdítani, hogyha van lehetősége, most akár online, akkor vegyen részt ilyen kapcsolódásokban, mert tényleg nagyon sokat tud jelenteni. Hogy ami még segíthet ezt hát nem is túlélni, meg átvészelni, mert akkor ennek olyan sugallata lenne, mint hogyha ez egy nagyon negatív dolog lenne, holott egy normális fejlődési fázisról beszélünk, de hogy átdolgozni a prioritás listánkat. Mert nagyon sokan úgy képzeltük, hogy amíg a baba alszik, és ugye órákat alszik egyben mondjuk nappal, gondoltuk mi, de ugye nem így van általában, vagy sokszor nem így van, hogy akkor mennyi mindent megcsinálunk, akár a háztartási munkákra gondolok, vagy bármi másra, és akkor a baba pont a közepébe beleébred, sírva, ugye, vagy hát legalábbis kérve azt, hogy menjek oda mellé, és segítsek neki akár visszaaludni, még egy alvásciklusnyit, akár csak az, hogy segítsen őt így visszatérni mondjuk egy aktív fázisba így az alvás után, de hogy ezek ilyen, sokszor ilyen csalódás élmények, hogy nekem ez se lehet, hogy akkor hol vagyok én ebben az egészben, hogyha folyamatosan csak a gyerekemet kell kiszolgálni, nekem ezt nem mondta senki, és hogy ő mindig a lehető legrosszabbkor ébred fel, pedig egy órát szenvedtem az elaltatásával, és akkor tessék, 20-30 perc múlva meg fönt van. Én azt gondolom, ugye, ahogy mondtam, hogy érzelmi szabadság az mennyire fontos, hogy ez itt is ér megélni azt, hogy ez rendkívül nehéz áthangolódni arra, hogy tényleg a listán lévő prioritások azok máshova kerülnek, és sokszor segít az, hogyha le lehet adni a vélt vagy valós feladatokból annak érdekében, hogy például mondjuk tudjak együtt pihenni nappal a kisbabámmal, mert most az éjszakák nehezek, vagy nehezebbek. Sokaknak ez nehéz nagyon, ezt is tudom, és meg is értem, hogy de akkor mi lesz a konyhával, meg mi lesz az ebéddel, vacsorával, stb. De hogy amennyire most a járványügyi helyzetek is lehetővé teszik, de hogy próbáljunk segítséget kérni, vagy igénybe venni, elfogadni, hogyha van rá lehetőség. Nem baj az, hogyha, tehát valójában nem baj, hogyha egy pár héten keresztül inkább rendelünk ételt, ha van rá lehetőség, vagy elfogadunk akár családon belül valakitől, aki tud nekünk hozni, de hogy tényleg nagyon fontos, hogy egy anya ne azt érezze, hogy ő feláldozza magát az anyaság terén, hanem, tehát hogy egy anya nem mártír, nem fog összeszorítva kell tűrni ezeket a nehéz időszakokat, de tény is való, hogy néha nehéz áthangolódni, főleg az, hogy nagyon gyorsan váltakoznak időnként ezek a fázisok, hogy épp, hogy megtaláltam valami megoldást, tök jó, örültem neki, 2-3 napig működött is, és a negyedik napon már megint valamit ki kell találni, mert megint valami nagyot fejlődött a gyerek, vagy valami másra van szüksége, és igen, ehhez kell feltöltődés, ehhez kell énerősítés, és jó, hogyha tudunk akár mondjuk ugye a társunkkal, az apával ebben kapcsolódni, hogy ő is tudjon segíteni, jelen lenni.
Ez nagyon nehéz, hogyha baromi fáradtak vagyunk, még inkább szoktunk kapaszkodni, vagy mondom a saját tapasztalatomat, hogy én szoktam kapaszkodni a bevált receptbe, görcsösen, hogy most miért nem működik, pedig ahogy te is mondod, tényleg akkor van szükség a legnagyobb rugalmasságra, hogy kipróbálj valami újat a babáddal, és annyira gyorsan változnak a dolgok, hogy szerintem ez egyik legnehezebb része az anyaságnak, meg hát az oltatás kérdésnek is.
Nagyon elképesztő, nehéz tud lenni, igen.
Most meséltél arról, hogy ugye szükségük van a segítségre az elalváshoz, a visszaalváshoz. Meddig? Mi az általános, hogy mikor tud egy baba egyedül elaludni?
Hát ugye említettem már ezt a 2-3 éves kort, De hogyha belegondolunk abba, hogy igazából egy iskolásnak is még tök jó, hogyha fel lehet olvasni egy esti mesét, akkor, vagy ha csak arra gondolok, hogy a páromnak milyen fontos, hogy mondjuk, nem tudom, este lefekszünk egymás mellé, és mindenki olvas a könyvéből pár oldalt, vagy csak beszélgetünk, vagy valami, szóval, hogy nem vagyok abban biztos, hogy ennek teljes mértékben vége van annak, hogy valami társas szinten esik jól belelazulni abba a fázisba, aminek alvás lesz a vége. Ezt most így nagy általánosságban mondom, de az, hogy ennyire intenzív segítséget kívánjon egy baba, vagy legyen rá szüksége, azért az is eléggé dinamikusan változik, de azt gondolom, hogy 2 éves korig nem nagyon, sőt inkább 3 éves korig nem nagyon lehet azt mondani, hogy hú, de nagyon gyorsan és könnyedén, tehát hogy nem az a szintű, hogy adok neki egy puszit, és akkor ő betotyog az ágyába, és akkor szépen lefekszik, betakarózik, és már alszik is. Szóval, hogy valamilyen szintű jelenlétet, akár érintést, vagy ugye az esti meseolvasást, azt fogják még igényelni viszonylag hosszan. Itt ugye inkább az a kérdés, hogy mikor lehet kijönni mellőle. Mert ebből is szoktak lenni problémák, hogy tök jól alszik már viszonylag, hosszan alszik éjszaka, ha mellette vagyok például. Vagy hogy baromi hosszúra nyúlik egy altatás, hogy miért. De hogy igen, ezek így fel tudnak bukkanni, de akár ha csak arra gondolunk, hogy mondjuk közösségbe kerül egy gyerek, bölcsibe, óviba, azért ugye azok is nagyon meg tudják borítani mondjuk az addigi megszokott rendünket, mert mondjuk ott máskor alszanak, sokkal több inger éri, akár a társas kapcsolatokból adódóan, akár a gondozók által, meg a eleve a programok, hát ugye iszonyú zaj van ahhoz képest, ahogy mondjuk eddig éltünk, és így el tudnak tolódni ezek, vagy hát így tudnak módosulni ezek az alvási ritmusok. És ugye említettem ezt a szeparációs szorongást 6 hónapos kor körül, vagy hát ilyen 5 és 8 hónapos kor között szokott általában jelentkezni. És ugye ez arról szól, hogy megijed a baba attól, hogyha az anya kikerül az ő látóteréből. Azt érzi, hogyha anya nincs, akkor a világ sincs, és akkor ő ott van benne egyedül, és ez rémijesztő. Itt általában ugye úgymond matrizában változnak a gyerekek. Körülbelül ez ismétlődik ilyen másfél éves kor körül, csak ott nem szeparációs szorongásnak hívjuk, hanem újra közeledési krízisnek. Megnyilvánulásában nagyon hasonló, tehát ott is ilyen szorosabb tapadásra, matricásságra lehet számítani, de ott az váltja ki inkább ezt az úgymond feszültséget, hogy már ő maga tud eltávolodni. Mert ugye másfél évesen már azért viszonylag jól járnak, futnak, tehát hogy ő maga képes arra, hogy fizikálisan el tudjon távolodni, de hogy meg kell arról bizonyosodnia, hogy még azért vissza lehet térni az anyai, szülői ölelő karokba, és akkor ezért van az, hogy ez a mennék is, de futnék is vissza hozzá típusú dolog, és ott megint lehet arra számítani éjszakai alvásnál is, hogy többször ébred, vagy hogy úgy kell neki az az érintés, hogy maga mellett tudjon minket. Ugye hát, hogyha egy együttalvós családról van szó, akkor ez viszonylag ugye könnyebb, mert hogy ott vagyok neki valóban, de ha külön alszunk, akkor itt megint lehet arra számítani, hogy mondjuk sokszor vagy többször át kell menni hozzá, illetve másfél-két éves kor körül már amúgy is elkezdődhet ez az éjszakai vándorlás is, amikor nem feltétlenül szól a gyerek, hogy én menjek hozzá, hanem fogja magát, és ő jön át hozzám. És érdemes ennek is teret engedni, mert ez is a fejlődésének egy fontos része. De hogy ezt nem tudnék itt egy konkrét határt húzni, hogy eddig intenzív, onnantól már kevésbé, mert ugye gyerekfüggő is, meg az életünk történetének is a része lehet, hogy milyen ritmus, meg mindenféle dolgok szerint élünk. De én inkább azt mondanám, hogy ezek egy ilyen, tehát hogy nem éles átmenetek, hanem ilyen szép, szebb, fokozatos, spontán átmenet egyik fázisból a másikba, vagy egyik fejlődési lépcsőfokról a másikra fellépni.
Beszéltünk arról, hogy ugye cicina alszik el a baba a legtöbb esetben, vagy ringatva alszik el a baba. Hogy kell elképzelni ezt a smooth átmenetet? Mondjuk ilyen másfél éves korban, engem az most nagyon érdekel, mert nekem másfél éves a kisfiam, nem nagyon cicizik, nagyon ritkán cicizik már, viszont csak ringatva tud elaludni. És mi ettől tök meg vagyunk ijedve, holott tudjuk, hogy ez természetes, de hogy ez meddig mehet így, hiszen 13 kiló, és fizikailag elég megterhelő. Hogy szokott ez lenni, hogy egyszer csak már így magától nem igényli, ha nem avatkozunk be?
Hát eljöhet annak is az ideje, hogy magától nem igényli, de én azt gondolom és azt tapasztalom, hogy érdemes időről időre felajánlani más verziókat is, tehát akár mondjuk az összebújásosat, simogatósat. Tehát ez a ti részetek, hogy nektek jogatok bár felajánlani mást, az az ő része, hogy neki jogából megmutatni, hogy erről mi a véleménye, és akkor abból vagy tudunk találni egy kompromisszumot szinte rögtön, vagy majd csak egy kicsit később. Amúgy így kb. Másfél éves kor körültől viszonylag már kompromisszumkészek a babák, vagy kisgyerekek, mert annyira nem is babák. Akár például mondjuk itt a szopizásra gondolok, hogy sokan ilyenkor már így azt látják indokoltnak, hogy mondjuk legalább éjszaka ne szopizzon már annyit, és akkor így egy másfél évesen már egész könnyen meg lehet beszélni azt, hogy majd, hogyha reggel feljött a napocska, akkor kap majd újra cicit. De nyilván ez is egy ilyen függő, meg temperamentum függő, hogy a baba milyen típus, mert van, aki nagyon könnyen alkalmazkodik vele születetten, valaki meg kevésbé, és hát nyilván ehhez mérten érdemes meghozni a döntéseket, hogy mennyire tudom, vagy kell-e még húzni az én határaimat, tehát bírom-e még fizikailag, vagy ha hordozott babáról van szó, akkor például a ringatást kiválthatja egy háti hordozó, aztán, hogyha abba elalszik, már eléri a mélyfázist, akkor le is lehet rakni. Vannak akiknek, hogyha a lakásuk, házuk vagy elrendezése olyan, hogy akár babakocsiba tolni bent, vagy valamilyen hintába pihenőszékben, ami szóval, ami magát a ritmikus, ringatós mozgást meg tudja adni, az is beválhat, vagy nem. Szóval, hogy kísérletezni érdemes megint csak, és kifejezni a gyermekünk felé azt, hogy muszáj lesz most válasszon valami mást választani, mert nekünk így nem jó. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy az is benne legyen a babánkkal, a gyermekünkkel való létben, hogy nekem mi fér bele. Nyilván én vagyok a felnőtt, én vagyok az, aki evilágian jobban át tudom látni a dolgokat, meg tudom a saját érzelmeimet szabályozni, akár a szükségleteimet késleltetni, de ők erre nem képesek még. Nekik ez folyamatban van ennek a tanulása, de nyilván nem mehetek rá erre az egészre. Tehát ha azt érzem, hogy nekem leszakad a derekam, és egyszerűen nem bírom tovább, és mondjuk apát nem lehet bevetni, mert neki meg muszáj aludni, mert dolgozni kell, akkor kénytelen leszek azt választani, hogy gyere, akkor bújjunk össze, és akkor addig simogatnak, meg duruzsolok neked, vagy válasszunk valamikor a zenét, amíg el nem alszol itt a karjaimban.
Próbálkozni kell.
Igen. És előbb-utóbb valamibe válik.
Oké. Említetted a mély alvás fázis szót. Erről tudsz mondani, hogy életkortól függően ez körülbelül mikor szokott megtörténni, hogy átkerülnek a mély alvás fázisba?
Hát általában egy 20 perc szokott lenni, életkortól függetlenül is akár. Uh-huh. Bár nyilván, ahogy nőnek a babák, gyerekek, ez így tud változni így a temperamentumnak is megfelelően. De általában, tehát amikor azt látjuk, hogy na, végre elaludt, akkor még nem annyira jó rögtön lerakni, mert úgy néz ki, mint aki alszik, és alszik is valójában, csak még nagyon felszínesen. Tehát amíg így megremeg a szempillája, vagy így össze-össze rándul a kezelába, ilyesmi, akkor még nem alszik túl mélyen, vagy hogyha mondjuk szopizás közben aludt el, és olyan, mintha már a vákuum engedne, és akkor még így visszaszorít rá, az mondjuk nem kellemes, és erre így érdemes figyelni, hogy ebben ne legyen sérülés, de hogy ennek is, vagy ez is annak a jele, hogy még nem alszik mélyen, de így körülbelül 20-30 perc múlva lehet azt látni, hogy így tényleg elernyed a teste, úgy, ahogy van az egész. Ilyen ronybaba feeling lesz belőle. Na, akkor lehet azzal próbálkozni, hogy letesszük, meg akár még kisurranunk mellőle. Bár hogyha pont ebbe a 6 hónapos vagy másfél éves kor körüli időszakban van, akkor nehéz a kisurranás, de nem lehetetlen. Érdemes próbálgatni.
Én csecsemőkorban emlékszem, hogy az én kisfiamat egyáltalán nem lehetett letenni sehány perc után, csak rajtam volt képes aludni. És akkor persze mindenki megmondta, hogy 12 éves koráig a mellemen fog aludni, de valójában eltett néhány hónap, és olyan mélyen aludt, hogy gond nélkül át lehetett emelni a kis ágyába, és remekül alszik azóta is a saját ágyában, úgyhogy...
Na, szuper. A tapasztalások azok, amik erőt adhatnak a következő nehezebb fázisokhoz, hogy tényleg látszik, tehát hogy már van tapasztalásunk arról, hogy milyen az, amikor érik, megfejlődik, és magától spontán lép egyre feljebb és feljebb a következő fejlődési fázisokra, és hogy ez nem múlik el, nincs olyan, hogy eddig fejlődött, és akkor most már így marad, mert ki fogja nőni a szopizás igényét, ki fogja nőni a pelenkás ürítési szükségletét, és magától fogja tudni szabályozni az áróizmait, és ezt vég nélkül lehetne sorolni. De hogy ezek, amikor már mögötted van ennyi tapasztalás, azért az sok erőt tud adni.
Ilyen szempontból talán könnyebb is, hogyha nem az első baba, mert vannak ilyen tapasztalatok a hátad mögött.
Igen.
Szokták még azt mondani, hogy a Az altatás módja az nagyon nagy hatással van arra, hogy milyen hosszan alszik a baba. De most a beszélgetésünkből ez már azért így kiderült, hogy ez valószínűleg nem annyira igaz.
Igen, most arra gondolsz, hogy hosszabban alszik, hogyha eleve külön teszem, vagy hogy nem is adom meg neki azt, hogy én altassam el, hanem vegyük rá, hogy egyedül alam, ugyanilyesmikre gondolsz?
Aha, igen, konkrétan erre, hogy ugye sokszor azt mondják, hogy hát igen, azért ébredt fel ennyiszer éjszaka, mert nem tanítottad meg egyedül elaludni, úgyhogy éjszaka se tudja magát egyedül megnyugtatni és visszaaludni.
Hát ez szerencsére nem igaz. Ez egy tévhit. Igen, tehát ugye most akkor az alvás tréningekhez el is jutottunk. Vannak ugye drasztikusak és kevésbé drasztikusak. Igazából, ha azt veszük figyelembe, hogy tudom, hogy ez egy normális dolog, hogy a gyerekem tőlem segítséget kér az elalvásához és a visszaalvásához, akkor ezt az egészet nem fogom megkérdőjelezni, és nem akarom feltétlenül így leszoktatni róla, vagy betörni, hogy most már ezt hagyja abba. De amikor így be tudnak húzni ezek a bizonytalanságok az agyamba, hogy lehet, hogy akkor tényleg kiszámíthatóbb lenne az életünk, és mindenki nyugodtabb lenne, akkor az ember azért úgy elkezd kacérkodni ezzel a gondolattal. De sajnos az van, hogy egy ilyen, főleg a drasztikus, konkrétan sírni hagyós alvás tréningre gondolva, ott azért egy bizalomvesztés megtörténik. Ez most így rosszul hangzik, tudom. De hogyha csak a baba fejével gondolunk bele, hogy ő ilyenkor mit él át, akkor az úgy kevésbé kellemes érzés, és tudom, hát a mi generációnk az konkrétan így nőtt fel, tehát, hogy aki ezt meglépi, én nem, tehát, hogy nem azt jelenti, hogy na, akkor annak az anyja gonosz, mert akkor mindenünknek az anyja gonosz volt, csak akkor még nem álltak rendelkezésre nekik információk, csak ugye az okkönyv, amiben pedig benne van ez a sírni hagyásos is. Nekünk most már vannak információink a babák működéséről is, és valóban viszonylag egészséges, viszonylag harmonikus lelkiállapotú emberek lettek belőlünk, de tök jó, hogy most már a rendelkezésünkre álló információk alapján dönthetünk másképp is. És most, hogy már tudjuk, mert voltak erre irányuló vizsgálatok, hogy valójában a baba ilyenkor azt éli át, hogy nem kap megfelelő választ az ő jelzésére, és ez nem azért sír, hogy ő elkényeztetett legyen, hanem azért, mert ez egy valódi, lüktető szükséglet. De hogyha ezt nem kapja meg, akkor előbb-utóbb feladja. Ez temperamentum függő, hogy ki mennyire gyorsan, de hogy valóban csend lesz, és előbb-utóbb valóban elalszik, mert elfárad. Tudjuk mi is, hogy milyen, még akár felnőttként is, azt mondjuk, annyira ráz a sírás, és már annyira kimerült vagy tőle, hogy egyszerűen elalszol. Ez náluk is így történik. Viszont voltak arra irányuló vizsgálatok is, hogy most már tudjuk, hogy azok a babák is felébrednek, akik így úgymond tréningelve lettek, de nem szólnak. Viszont amikor vettek tőlük nyálmintát, akkor kimutatták, hogy nagyon-nagyon magas volt a stresszhormon szintjük. Úgyhogy olyan, mintha így látszólag lenne egy nagyon instant és gyorsan ható eszközünk, viszont ebből lehetnek később akár valódi alvászavarok is. És most mindent nyilván feltételes módban mondok, és semmiképpen nem az a célja az alvás tréningről való beszélgetésnek, hogy bárki rosszul érezze magát, meg bűntudatot keltsünk, de én azt gondolom, hogy érdemes átgondolni, mert beszélgettem is nagyon sokszor sírni hagyós anyukákkal, és igazából a 90%-uk arról számolt be, hogy neki ezt nagyon nehéz volt meglépni, de nem volt segítsége. Nagyon-nagyon fáradt volt ő maga is, és nagyon kiverült, és egyszerűen nem érezte, hogy lenne más út, és sokan amúgy nem is vitték végig ezt a folyamatot, mert mondták, hogy mondjuk ilyen egy-két óra sírás hallgatása után ők maguk teljesen kikészültek, és ugye ezt elvileg napokig kéne csinálni, mire a baba megtanulja, hogy az a rend, hogy ő egyedül elaludjon, és az érzelmileg is nagyon-nagyon kimerítő. Úgyhogy én sem gondolom azt, hogy ez egy nagyon ideális út lenne, sőt, de az is nagyon fontos, hogy egy anya megélhesse azt, hogy ő kezd nagyon fáradni és kimerülni, de hogy ahhoz, hogy ne jusson el oda, hogy ő például ezt a nagyon drasztikus útvonalat válassza, érdemes az anyát mindenféleképpen megsegíteni és megtámogatni, hogy jusson már egy kis saját időhöz, amiből ő is tud töltekezni, mert nem lehet vég nélkül adni folyamatosan, neki is kell kapnia. És ugyan kap a babájától nyilván egy csomó csodálatos pillantást, meg baba illatot, és stb. Stb., de hogy azért más irányból is meg kell támogatni az anyát, hogy ne menjen az ő rovására.
Van ez a gentle sleep training nevű módszer, amikor ott maradunk a babával, tehát hogy effektíven nem hagyod egyedül a szobában, ott vagy vele, próbálod nyugtatni. Nem tudom, hogy erről az útról mit gondolsz, hogy ez eredményre vezethet-e, vagy a végeredmény ugyanaz, mint a sima sleep training esetén.
Igen, ezt olvastam is. Hát olyan, mintha azért ez egy békésebb útvonal lenne, de ennek is az a lényege, hogy csak igazából úgy lassabban vagy elnyújtva, hogy rávegyük arra, hogy nem mindig fogok tudni neked úgy válaszolni, ahogy most neked jó lenne. Ezt azt gondolom, hogy mondjuk egy olyan gyereknél, aki úgy már a határán van annak, hogy képessé válik már lassan arra, hogy tényleg gyakorlatilag olyan, mintha már csak egy pöccintés kellene, és már amúgy is meglépni azt, hogy mondjuk cici nélkül alszik el, vagy elég egy kis simogatás, ott nagyon-nagyon gördülékenyen fog működni. Egy kis babánál szerintem, főleg egy vehemensebb típusnál, nem hiszem, hogy annyira könnyű lenne. Nyilván meg lehet próbálni, és ha folyamatosan az a cél lebeg az ember szeme előtt, hogy a babámnak mindenféleképpen szeretnék választ adni, és akarom, hogy tudja, hogy itt vagyok neki, bármi van, akkor az tök jó, és az egy ideális út. De azt hiszem, hogy ebben a módszerben, amit mondtál, abban is benne van, hogy ne aludjon el úgy, hogy tehát, hogy ilyen fél alvó állapotba hozhatod maximum, és akkor utána tedd le, és ne várd meg, amíg rajtad alszik el, akár cicin, akár ingatva, hogy ugye ne ragaszkodjon ehhez. De hogy nagyon sokan, akik ilyen fél álomban vannak, abban a pillanatban kipattan a szeme, és kezdheted előről az egészet, szóval, hogy az egy eléggé elnyújtott és hosszas folyamatnak tűnik. Hallottam olyanról, akinél bevált. Én azt gondolom, hogy érdemes azért azt folyamatosan fejben tartani, hogy amit a babám tőlem kér, azt nem én ültettem el benne, nem én tettem ilyenné, ő most nem tud másképp cselekedni, ő most nem tud másképp jelen lenni, mint az, hogy kéri az én segítségemet, de ez nem fog így maradni, ez sem fog így maradni, mert egészségesen, jól fejlődő, megfelelően gyarapodó, növekvő gyermek, abban a pillanatban, hogy elér az idegrendszer érettségének arra a fokára, ő fel fog tudni arra lépni, és ő maga is fogja jelezni azt, hogy már nem kell annyira ez a fene nagy intenzitás. Most például ilyenekre gondolok, hogy eddig mindig csak cicin aludt el, mert ő konkrétan belealudt a szopizásba, most egy kicsit cicizik, aztán hátat fordít, maximum vakargatom kicsit a hátát, és már alszik is. És hogy nem kellett ezért tennem semmit, hanem magától megtörtént, mert ő maga jutott el oda, megerősödve egy ilyen fázisba.
És ezeket a pillanatokat is meg lehet könnyezni, hogy jaj, már ilyen nagy vagy.
Igen.
Holott minden nap ezért imádkoztál, hogy ez megtörténjen előtte.
Pontosan. Most meg ezért sírsz, hogy már nem is kell lesz a gyereknek annyira.
Van neki olyan általános, ilyen praktikus tippek, ha léteznek ilyenek, amit javasolsz, gondolok itt, illóolajokra, sötét szoba, kicsi fény, mi az, ami mindenkinek bejön?
Hát olyan, hogy mindenkinek olyat nem fogok tudni mondani, bár a legáltalánosabb talán a hűvőszoba kérdése, hogy a babák nagy része, meg igazából nekünk is felnőtteknek, általában jobban esik úgy aludni, hogyha hűvös környezet vesz körül, ilyen 18-20 fokra gondolok, és hogy érdemes a babákat is jól átszellőztetett szobába altatni, és figyelni arra, hogy ne legyen túl melege, mert attól aztán tényleg rendkívül nyűgösek tudnak lenni érthető módon. Sokszor az elején, főleg első babánál, ugye majdnem mindenki túlöltözteti a babát, de hogy érdemes ezt kitapasztalni, hogy az ő számára mi a legkomfortosabb, mert ebben is akkora eltérések tudnak lenni, hogy van, aki tényleg a nem tudom, májusi melegben is még nagy kabátban van, mert az esik jól neki, már egy felnőttként vagy nagyobb gyerekként, van, aki meg már márciusban 13 fokban újatlanba mászkál, és tényleg nem fázik. Szóval, hogy ebben is vannak egyéni eltérések, figyeljük abszolút a babának a reakcióit, tehát hogyha vannak nagy sírások, akkor nem feltétlenül kell azonnal arra gondolni, hogy, hogy úristen, mit rontottunk el, és hogy ő neki most az érzelmi lelki szükségletek, mert van, hogy tényleg csak erről szól, hogy mondjuk ha egy réteg ruhát leveszek róla, akkor lehet, hogy komfortosabban érzi magát. Szóval a hűvös szoba az jó szokott lenni. Hát most az, hogy így mennyire altassuk inger szegény környezetbe, ez is baba függő, sőt család függő, mert ugye vannak olyan családok, akik a véget ér a gyermekárnyos időszak, és állandóan mennek valahova, állandóan utaznak, mindig máshol alszanak, amúgy is ilyen pörgős, változatos életritmusuk volt, és a baba ebbe születik bele, akkor jó eséllyel ő is rá tud erre hangolódni, és ez lesz neki a természetes, és akkor ő lehet egy olyan típus, aki bárhol, bármikor el tud aludni. De vannak olyanok, akik pont ennek az ellenkezője, és kifejezetten igénylik azt, hogy legyen szeparáció, legyen inger szegénység, legyen sötétség. Hát ezt is ki kell tapasztalni, és ugye nyilván hát ez is változhat fejlődési szakaszról fejlődési szakaszra, hogy x ideig muszáj volt teljesen csendbe és sötétségbe altatni, de most már ez akkorát változott, hogy akár a nappali fénynél is altathatom, vagy hogy duruzsolhatunk körülöttem, el semmire se ébred fel. Szóval, hogy ez is változik. Én amúgy illóolajpárti vagyok, amúgy is, tehát hogy nagyon sok helyzetre alkalmazzuk. Abba annyira, tehát hogy megkönnyítheti az elalvást, meg az ellazultságot ezek az illatok. Nyilván szakértő segítsen ennek a kiválasztásában, mert nem mindent lehet baba mellett párologtatni, vagy akár masszírozni, amit felnőttként lehetne. De szóval, hogy bármilyen segítséget veszünk igénybe, ami könnyíthet, meg a komfortérzetünket növelheti, felgyorsítani nem fogja a fejlődési menetet vagy ritmus, szóval, hogy azt így is úgy is kísérjük, de tök jó, hogy vannak mellette azért olyan eszközök, amik segíthetnek vagy neki, vagy nekem, vagy mindkettőnknek, mindhármunknak, akárhányan vagyunk a családba benne. Szóval én az olajokat abszolút tudom pártolni.
Uh-huh. És hogyha általánosságban az alvással kapcsolatban úgy érezzük, hogy nagyon szükségünk lenne tanácsra, hol lehet megtalálni a jó szakembereket, hol érdemes keresni?
Hát igen, ez jó kérdés. Hát most ugye az internet világát éljük. Nyilván érdemes, hát hogyha az ember szerintem csak így beírja, hogy alvás probléma, akkor így csöstül fognak kijönni az ilyen-olyan szakértők. Szerintem érdemes szűrőn átengedni az infókat, meg megkérdezni anyatársakat, lehetőleg hasonló szemléletük, mint amiben mi vagyunk, mert lehet, hogy én szeretnék segítséget kérni, de tudom, hogy ha a feje tetejére is áll az egész világ, akkor se fogok választani, mondjuk egy drasztikus, klasszikus, sírni hagyós változatot, akkor nem fogok elmenni egy olyanhoz, akiről tudom, hogy ezt a úgymond régi szellemiséget vallja. Szóval internet, meg könyvekből nagyon sokat lehet tájékozódni. Például, amit én nagyon szeretek, az az Éjszakai Gondoskodás című könyv, 8 gyermekes gyermekorvos apa az írója, az szerintem nagyon-nagyon jó, egy ilyen különleges szemlélet, tehát hogy egy orvosi szempontból is, szülői tapasztalat szempontból is, meg hogy ugye egy halom gyerek veszi körül, hogy azért az is nagyon izgalmassá teszi az egészet, az például szerintem egy nagyon jó könyv, meg az Elveszett boldogság nyomában, az is egy különleges és izgalmas szemléletet adó olvasmány, szóval, hogy így könyvek is, meg szerintem a Facebook csoportok most tényleg különösen így a Covid helyzetben így az online kapcsolódások száma megnőtt, ennek nyilván van előnye is, hátránya is, de hogy vannak alvásszakértő, vagy mi az ilyen alvástanácsadós csoportok is, ott vannak szakértők is, ott akkor már leírásából lehet látni, hogy ezzel én tudok azonosulni, vagy nem. Szóval, hogy itt szerintem több irányból el lehet jutni ahhoz a szakértőhöz, aki végül tud segíteni. Nekem is bízom benne.
Köszönöm. Ezek számomra nagyon hasznos tanácsok voltak, nagyon hasznos beszélgetés volt.
Köszönöm.
Köszönöm a beszélgetést Tobiné olasz papnórának.
Ha tetszett a műsor, iratkozz fel Spotify-on, Apple vagy Google Podcast-on, és kövess minket az Instagramon.